eredménysére találkozó 2012. február 24-e. Szellemi háború 11. rész. Az ördög fája.
Hát sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma én vagyok az áldozat. Először, utána ti. És hogy a mélyebb és nagyobb csapásokat elkerüljük, imádkozzunk együtt, jó? Mennyei atyánk! Éhesek és szomjasak vagyunk, és vágyunk rád. És ez az, ami mozgat bennünket, ez az, amiért itt vagyunk, és ez az, amiért megkeresünk minden nap. És szeretnénk kérni így együtt, akik itt vagyunk, és azokkal, akik később vagy más módon kapcsolódnak be, de szeretnénk együtt kérni, hogy töltsd be a szívünk kívánságait, és add meg ezt a kérésünket, hogy tőled kapjunk valamit, hogy benned gazdagodjunk. Add meg ezt az alkalmat. Sokat beszélgetünk mostanában az ellenségünkről, akiről tudunk dolgokat, akit ismerünk valahogy, de te vagy az, aki mindenkit úgy ismersz, ahogy vagyunk, annak, akik vagyunk valójában, jobban ismersz önmagunknál. És szeretnénk ebben a kérdésben is tőled tanulni. Te taníts minket, te mondjál dolgokat, és te helyezzel hangsúlyokat, és te tarts távol azoktól a dolgoktól, amihez nem jó, hogyha közel megyünk. Te vagy az egyetlen, aki tud úgy beszélni a gonoszról, hogy közbe épít, hogy nem lehúz bennünket, hanem bátorít. Ezért kérünk téged, Urunk, hogy te szolgálj felénk most. És taníts minket jól küzdeni, taníts minket jól beosztani az energiáinkat, taníts minket arra, hogy arra tudjunk figyelni, amire kell és szabad figyelni. És taníts arra, hogy ne figyeljünk arra, amire pedig nem szabad. Kérünk téged, Úrunk, hogy légy közöttünk, vezesd a gondolatainkat, és leginkább azt, hogy dicsőj meg közöttünk, dicsőj meg az életünkben, dicsőj meg ebben a szolgálatban, és minden egyes ember életében, aki most téged hallgat, hogy megismerhessenek téged minél többen. Az Úr Jézus nevében imádkoztunk, ámen. Hát nagyon jó közöttetek lenni, és tudni azt, hogy nektek is fontosak ezek az alkalmak, fontos ez, amiről itt most szó lesz, és hogy bátorító számomra az, hogy függetlenül attól, hogy most én fogok beszélni, de mégis mindannyiatoknak a szíve, lelke és az imájában benne lesz, és benne lehet. És mindig ilyenkor valami olyan történik, ami megáld engem is, megáld titeket is, és sokakat. Szia, jól látni téged is. És igazából ez egy szándékom van, Sanyi megkért, hogy ma beszéljek én. A téma így az elmúlt időkben több minden volt, de volt egy újra és újra visszatérő téma, ez a csúnya fiú, a Lucifer felbukkan itt az eredményes élet találkozókon. Talán nem is véletlen, mert az eredménytelen életnek a nagy tudója ő. És hogyha eredményes életet akarunk élni, akkor hát bizony nem tudjuk megkerülni. Én nem szeretek róla beszélni. Persze az ember néha nagyon bátor, és akkor fölmegy az agyam, akkor úgy könnyebb beszélni róla. Aztán közben rájövök, hogy minél többet gondolkodom róla, minél többet megismerek róla, annál jobban undorodom a témától is, és nem véletlen, hogy a Biblia se beszél róla túl sokat. Isten viszonylag szükszavúan bánik az, hogy hogyan kezeljük az ördögöt. Mond néhány alapelvet, mond néhány ilyen nagyon radikális tanítást róla, de úgy nem nagyon, tehát az evangéliumok vagy a levelek így nem nagyon molyolnak azon, hogy bőségesen beavassanak minket ebbe a tudományágba. Úgyhogy megtalálni ebben a harmóniát, megtalálni azt, hogy mi az, ami építő, és mi az, ami kevésbé az, ez egy nehéz vállalkozás, és azt hiszem, hogy tényleg csak Isten tudja egyedül, hogy hol van ebben az egészséges határ. Az új világrendes előadással kapcsolatban előjött már, hogy a történelmen keresztül húzódik egy olyan folyamat, ami megfigyelhető, és beszéltünk ezekről az összefüggésekről, ennek az egésznek a rendszeréről, és valóban Isten munkája is, és az ördög munkája is keresztül húzódik a történelmen. Tehát ha bölcsek vagyunk, akkor a történelmi távlatokban minimum meglátjuk, hogy ki ő, mit akar és mit képvisel. A Sanyi többször beszélt már róla, és én azt gondolom, hogy a lényegi kérdéseket, a legtöbb lényegi kérdést érintette. És van egy gondolat, ami mentén szeretnék így elindulni, az az, hogy biztos láttátok a Dzsungelkönyvét, az egy nem korhatáros film, a gyerekeim szokták nézni, és abban van ez a kis Maugli, aki egy óvatlan pillanatban találkozik az a csúnya kígyóval, akinek a nevét sem tudtam megjegyezni. És ott van egy jelenet, amikor hát így a kígyó szeretné kizökkenteni ezt a kisfiút, és akkor beindul ez a hipnotizálás igazából. És onnantól fogva, hogy belenéz a szemébe, nem sok esélye maradt arra, hogy megőrizze a saját gondolatait, a saját akaratát. És igazából a sátánról és a gonoszról való beszélgetés, gondolkodás, egyáltalán ez a világ, ez pontosan ugyanilyen. Hogy nem tudom, hogy van-e ilyen mondás, de mostantól lehet, hogy a jó kígyó az a döglött kígyó. Tehát az ördögről olyan állapotában szabad csak beszélni, amikor így ki van iktatva. Tehát úgy foglalkozni vele, úgy a maga valóságában közel menni hozzá, és akár a megismerés szintjén, gondolok itt az okkult irodalmakra, tudományokra, egy csomó mindenre, akár az előadások szintjén úgy beszélni róla, mint egy jó formában lévő valóságos és gonosz ellenség, az nem biztos, hogy építő. Úgyhogy én szeretnék sokkal inkább arról a kígyóról beszélni, akinek így el lett törve a gerince, és ebben a perspektívában beszélni róla, hogy Isten is beszél róla, a mi időnkben, egy befejezett múlt időben beszél róla, egy olyanról, akinek a jelenléte valós és a munkája valós, de az is valóság, hogy Krisztus összetaposta a fejét. És az is valóság, hogy nincsen hatalma rajtunk egy bizonyos határon túl. Tehát én azt gondolom, hogy ez a megközelítés, ez talán ez a legegészségesebb megközelítés ennek a témának. Nagyon sokat olvastam a vallásokról, tehát a nem keresztény vallásokról, a történelmi távlatokban, a legegyszerűbbektől a legösszetettebbekig. És tudjátok, hogy az új világrendes előadásban ez ki is jött, hogy igazából azt látom, meg sokan azt látják, hogy ezeknek a gyökere, a szellemisége az közös, tehát meg lehet benne találni a közös forrást. És azóta is sokat olvastam erről, és rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy a kulcs, amit így a Biblia egy mondattal elintéz, az ott van, hogy azt mondja a Szentírás a Mózes első könyvében, hogy az Édenkertben ott volt az életnek a fája, és ott volt a jó és gonosz tudásának a fája. És az ember hozott egy döntést, egy rossz döntést, és ahelyett, hogy az élet fájáról evett volna, ahelyett a jó és gonosz tudás fájáról evett. És igazából az, amiben mi élünk, amiben beleszületünk, amiben találtuk magunkat, illetve ezek a vallási rendszerek, vagy ezek a filozófiai rendszerek, az én meglátásom szerint ezek a legkülönbözőbb módjai, kifejeződései a jó és gonoszban való gondolkodásnak. És az a különös, hogy amikor egy ilyen nagyon egyszerű kis népnek, egy primitív népnek a vallási rendszerét megnézzük, vagy megnézzünk egy nagyon bonyolult vallási rendszert, egy ma is dívó, nagyon bonyolult vallási rendszert, mindig ugyanazt látjuk, hogy az alapgondolkodás, az egész megközelítés, az betehető egy rendszerbe, amit a Biblia jó és gonosz tudásának nevez. És amit az elején kezdtem, hogy Isten tanácsa felénk nem az, hogy ebben a jó és a gonosz tudása kérdésben jól eligazodjunk, hanem hogy ne is érintsük. És arra hív minket, hogy az ő fiával, az élet fájával, az ő fiával, az élettel, az Úrral, magával legyünk közösségbe. És néha elgondolkodom azon, hogy talán Ernőnek mondtam is, hogy szoktam ilyeneket csinálni, vagy gondolni rá, hogy kimész egy csillagos éjjel mondjuk a természetbe, kiülsz, és így több órát eltöltesz, és elgondolkodsz az élet nagy dolgain. És egyszer így elgondolkodtam, és az jutott eszembe, hogy ez a milliárd információ, ami engem körülvesz, az a millió tudás, ami engem körülvesz, az igazából honnan származik. Tehát, hogy keveredtem én ebbe a rengetegbe, ami engem körülvesz. És így visszamentem az időbe, és elgondoltam, hogy mondjuk én lennék az első ember, ülök a földön, és azon töprengek, hogy mik az élet nagy dolgai. És annyira egyszerű igazából a válasz, hogy nincsenek információid. Tehát vannak olyanok, amiket kitalálhatsz, megfigyelésekből fölírhatsz, láthatsz közöttük összefüggéseket, így a természet dolgaival, aztán fölnézel az égre, ha elég sok időd van, akkor megint csak fölfedezel dolgokat, megkülönböztetsz különböző égitesteket, fölfedezel bennük bizonyos összefüggéseket, rendszereket, de még mindig magadra vagy hagyva, hogy ebből különösebben következtetést vonjál le. Akkor hogy jöttek létre a vallások? Hogy jöttek létre egyáltalán gondolatok erről a kérdésről? És hogy kerültünk mi ide 2012-re egy olyan világba, ahol több vallás van, és több filozófia van, mint fű a réten? Tehát, hogy hihetetlen mennyiségű elgondolás van az életről. És ha visszamész a kezdetekhez, akkor tudni kell, hogy igazából nincsenek az embernek forrásai. Tehát az egyik forrás az, hogy nézelődök, és nagyszerű következtetéseket vonok le, amik vagy igazak, vagy nem, de biztos, hogy nem teljesek, és nem valósak. A másik, hogyha valaki megmondja, hogy mi mitől van. És a történelem is igazolja, illetve a Biblia világosan kijelenti, hogy ennek az úgynevezett kijelentésnek, hogy megmondja, hogy mi hogy van, ennek két forrása van. Az egyik Isten, aki önmaga kijelentette önmagát, és dolgokat elmondott az embereknek, a másik pedig a láthatatlan világ, az ördög uralma, az angyali világ, ezek a források léteznek. És ma, ha valaki független hívő vagy nem hívő, vagy igazából majdnem mindegy, hogy miből hisz, ha így nagyon leszűkíted a fókuszt, ebből a háromból kell, hogy valamit mondjon. Tehát, hogy én találtam ki, vagy valaki más, az Isten mondta, vagy van egy olyan forrásom, ami egy természet fölötti forrás. De nincs több forrás. Tehát nincs több forrás. És igazából, amikor Jézus tanítja a tanítványokat, meg az egyszerű embereket, akkor ezt a nagyon egyszerű elvet mondja, ezt tanítja egyáltalán a gonoszra való bánásba, hogy fordulj el tőle, ne is érintsd, keresd az én fiamat, legyél velem közösségbe, és majd én tanítalak. És még véletlen se te talált ki a nagy igazságokat, miközben azokra nagyon kicsik a lehetőségeid. És amikor az első emberpár elesett, igazából belekeveredett egy rendkívül furcsa helyzetbe, és belesodort minket is egy rendkívül furcsa helyzetbe. Az pedig az, amit így a Biblia jó és a gonosz tudásának ismer, az pedig a sátánnak a rendszere. A sátán rendszere az egy, Sanyi erről sokat beszélt róla, mint lényről, hogy egy hihetetlenül intelligens valaki, illetve a tudásnak, a felelhető tudásnak a zöme nála van. Tehát amit így a teremtés körülről, tehát a csillagokról, bolygókról, a földről, az emberről, bizonyos dolgokról egyáltalán lehet tudni, azt ő tudja, ugye, mert ő egy oltalmazó kérub volt, akit Isten az Édenbe helyezett azért, hogy az embert őrizze. Tehát az ember projektnek, a föld projektnek a biztosa, hogy így mondjam, vagy a felügyelője, az elvileg Lucifer volt. Tehát ő nagyon, nagyon, nagyon sok mindent tud. Aztán nagyon keveset is tud egy bizonyos módon, mert Istent nem ismerte igazán, elég mélyen nem ismerte, Isten jellemét nem ismerte igazán, ezért lázadt föl, ezért is bukott el. De ami most a témát érinti, olyan mennyiségű tudás van a birtokában, ami nek azt gondolom, hogy csak a töredéke van az emberek birtokában még most is. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a tudás, úgy mondom, hogy a tudás, ez az ismeretrendszer és a benne fölállítható bölcsesség, ez bőven elég arra, hogy akár évmilliókon keresztül megetesse az embereket, és lenyűgözzön minket valami olyannal, amit még soha nem hallottunk. Igazából az ördögnek a rendszere az nem más, mint az, hogy fölállít egy jó és egy gonosz mérlegelvet. Az élet, általános az életben megtörténő dolgok, mondjuk ide baloldalra teszem a halált, az, hogy mindenki egyszer meghal, és aztán onnan jönnek a szebb dolgok, mondjuk a szenvedések, tehát ezek a negatív töltetű dolgok, de még életben vagyunk, ugye? És aztán jövünk szépen a skálán, ott középen ott szeretünk lenni, ott, ahol ilyen viszonylag minden jól megy, és akkor van a skálának a legszéle, ahol boldogok vagyunk, ahol sikeresek vagyunk, ahol minden csak ilyen nagyon-nagyon pozitív. És minden kultúrában, minden társadalomban, minden történelmi időben ez a skála, ugyanazokkal a dolgok egy kicsit máshol helyezték el a súlyokat. Van, hogy ezt emelték föl, azt engedték leesni, és aztán fordítva. Az ördög igazából azt csinálja, hogy az emberek számára fontos kérdéseket azt egy ilyen vízszintes vonalra kiteríti, és fölállít belőle egy rendszert. Azt kell, hogy mondjam, hogy a jó és gonosz tudás fájának a legfrappánsabb megfeleltetése, vagy egyik megfeleltetése, azt mondom, hogy egy rendszer. A rendszernek az a lényege, hogy az elemeket egymás mellé teszi valamilyen módon, és kijelenti róla, hogy ezt hogy kell értelmezni. És a bölcsesség, Get pedig a rendszer gazda fogalmazza meg. Ő mondja el, hogy a súlyozások azokat hova kell tenni. De igazából az mindegy, hogy mondjuk egy Káini időszakot nézel, vagy egy Noé időszakot, vagy egy Nimród időszakot, vagy a középkort, vagy teljesen mindegy, hogy mit nézel, az emberek által felállított filozófiák és a vallások zöme az egy rendszert fogalmaz meg. És az ördögnek igazából az a stratégiája, hogy az ismereteidet minél jobban kiszélesítse, minél nagyobb felbontásba lásd a lényeget, minél inkább azokon a területeken ről is legyenek információk, amit nem tudsz ellenőrizni. Ugye a mai kor erről szól, hogy a természet felettinek a megismerése és az abból való bölcsességeknek a felállítása az egyre terjedőben van, de mindenképpen maradj egy olyan mezsén, ahol még ő az Úr. És igazából azt vettem észre, hogy a vallásokban, illetve a mai kort meghatározó filozófiákban a végcél az mindig a bölcsességnek és az ismeretnek a forrása, vagy ahogy szoktuk mondani, Lucifer, a fényhozó, az a személy, az a valaki, aki egyetlen az egész világegyetemről mindent tud. És ő felvállalta azt a szerepet, hogy az embereket minden időszakban beavatja a tutiba, tehát elmagyarázza nekik, hogy mi mitől van, és az embernek meghagyja azt a szabadságot, hogy ezen a skálán szabadon mozogjon, abban a tudatban legyen, hogy szabadon hozza a döntéseit, és igazából teljesen mindegy, hogy egymást totál kizáró filozófiákat élünk át a korokban, ahogy követik egymást a korok, de az ember jól el van, és azt hiszi, hogy fent tudja tartani az autonómiáját, és hogy végül szabad emberek vagyunk. De ha megfigyelitek, és ezt inkább így útravalónak mondom, a nem keresztény vallások mindig elakadnak egy olyan ponton, ahol nem érik el az élő Istent. Tehát a rendszerük az nem az élő Istenből táplálkozik, hanem előtte valamilyen szinten megáll. Hogy szoktuk régebben mondani, így a második ég határán, tehát azon a határon, ahol az angyalvilág vagy a bukott angyalok tartózkodnak, szellemek tartózkodnak, minden ezen a szférán belül mozog az összes lényeges filozófia, ami a világon található. Egyedül a Biblia Isten az, aki azt mondja, hogy ő kívül van ezen a rendszeren, és nem érintheti az ember csak így magától. Van egy nagyon jó kis ige, vagyis kettő, ami így gyakorlatilag kivégzi ezt a filozófiát. Tehát ha valaki ezt komolyan akarja venni, akkor Bibliában két olyan ige van, ami ezt egy egyszer és mindenkorra elrendezi. Az egyik, hogy itt Krisztusról beszél Kolossé 1.15-től, azt mondja, hogy aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, látható és nem látható, akár a királyi székek, akár uraságok, akár a fejedelemségek, akár a hatalmasságok, mindenek ő általa, őre elnézve teremtettek. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fönn. Mit mond ez az ige? Azt mondja ez az ige, hogy Krisztus személyétől a teremtett világot nem lehet elvonatkoztatni. Ez azt jelenti, hogy a kérdés felvetés, hogy milyen információkat ismerek meg, és ebből milyen következtetéseket vonok le, ha ez nem egy lényegű Krisztus személyével, tehát nem ő a forrása, és ez nem egy lényegű Krisztus személyével, akkor biztos, hogy zsákutcában vagyok. Ez azt jelenti, hogy semmi nem létezik Krisztuson kívül. A Krisztuson kívül lévő dolgok, azok nem mondom, hogy víziók, de mondhatnánk rájuk, hogy víziók. Tehát ezek nem valós dolgok. És igazából az ördög területe az ez a terület, ahol az információ 90%-át feltárja, és az egyetlen százalékot, ami igazán lényeges, ami Krisztusról szól, azt pedig elhallgatja. És ugye, hogyha megnézzük a másik igét, hogy aki nem hisz az Isten egyszülött fiába, az immár elkárhozott, ez azt jelenti, hogy aki nincsen Krisztusban, az annak nincs, igazából nincs élete, az nem a valóságban él, annak nincs élete. Tehát ezek ilyen radikális megközelítések. És ezt jó tudni, mert egy nagyon egyszerű eszköz van a kezünkben, ebben a mai világban, amikor tényleg millióféle filozófiával, hittel, természetfelettivel, meggyőződésekkel, nagyon emberi és mély, értékes dolgokkal találkozunk így az emberekkel, ahogy beszélünk, hogy a Szentírás ebben nagyon radikális. A Szentírás szerint, ha nem Krisztusban van valami, az nem Istentől van. És ez, ha visszatérünk az előző gondolatra, hogy ülsz a Földön a csillagok alatt, és van egy kijelentésed arról, hogy mik a mélyebb összefüggések, és tudod, hogy kitől kaptad a kijelentést, akkor ezt nagyon egyszerűen értjük, ugye? Tehát ha Isten mondta, akkor az úgy van. Ha nem Isten mondta, akkor az nem úgy van. De mára, így 2012-re elvesztettük ezt a képességünket, hanem mi is azt csináljuk, hogy hallgatjuk az információkat, figyeljük az embereket, befolyásol a kultúránk, és megpróbáljuk így kimazsolázni, hogy ebből hol lehetne kicsavarni egy kis biblikusságot, hol lehetne kicsavarni valamit, amitől ez így konform lenne. És én sokszor próbáltam már sok ember esetében valahogy megtalálni azt az áthidaló megoldást, ahol az értékeket nem dobom ki a rendszeréből, viszont, tehát azokat elismerem, viszont fönntartom a saját értékrendemet is, meg a hitemet. Érthető ez a gondolat? És igazából mindig az a kérdés, hogy egy dolognak mi a forrása? Mi a forrása? Ha Isten a forrása, az biztos, hogy Krisztus ott lesz a képben, és fel lesz emelve. Ezért mondja a Szent Szellem, hogy aki Krisztust úrnak tartja, felkent úrnak tartja, az nem lehet mástól, mint a Szent Szellemtől. De aki őt felkent úrnak tartja, az viszont biztos, hogy a Szent Szellemtől van. Mert ez az egész témakör, ami körül itt forgunk, ez a forrásról beszél. És Isten azt mondta, hogy ha nem a fia a forrása, nem az életfája a forrása, akkor biztos, hogy a jó és a gonosz tudás fájnak rá, hogy a történelmet ma úgy próbálják beállítani, hogy hát igen, voltak zsidók, voltak keresztények, aztán most egy új világ van, amiben ezek így kicsit így kikoptak, illetve a mai dolgok, amik léteznek, legalábbis felém úgy kommunikálja a mai világ, így mondom, hogy nem nagyon ad súlyt sem a keresztény hitnek, sem a zsidó múltnak. Tehát nem ad túl nagy súlyt. És az új világrendes előadásban láttuk, hogy ez egyáltalán nem így van, mert igazából minden lényeges mai filozófia, amit életben tartanak, vagy vallás, ami ma komoly konkurenciája már a kereszténységnek, azok bibliai hatásra jöttek létre. Ilyen volt az első ugye Káin, akinek volt egy rossz képe Istenről, nem ismerte az áldozat értékét, nem ismerte és nem fogadta el azt a rendszert, amit Isten gondolt a bűnrendezésére, hogy Isten hozza az áldozatot. És igazából összeveszett Istennel, és ahelyett, hogy kegyelmet keresett volna, megsértődött, elrohant, és ilyettébe épített egy várost, ami a kifejeződése volt az Isten elleni lázadásnak, aki kifejezetten megmondta az embernek, hogy menjen el, szaporodjon, sokasodjon, és terítse be a földet, tehát még véletlen se rendeződjön kis tömörülésekbe. Ugye ezt Nimrodnál látjuk később, meg aztán történelem folyamán mindig. Ott volt Káin. És mit csinált Káin? Egy nagyon érdekes dolgot csinált, megölt Ábelt. És milyen különös, hogy előtte nem sokkal Isten azt mondta a kígyónak, hogy azért, amiért ezt csináltad, itt van az ige is valahol, azt mondja, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, és az neked a fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Tehát Isten megmondta a gonosznak, hogy mi a következménye. Az, hogy igazából ez egy kijelentése volt arra, hogy Krisztus el fog jönni, és összetapossa az ördögnek a fejét. Az, hogy Ábel meghalt, az nem a véletlen műve volt, az pontosan azért történt Káin részéről, mert az ördög elkezdte felszámolni azt a vonalat, ami az asszony magva volt. Tehát ugye Ábel volt az, akin keresztül ez a profécia be tudott volna teljesedni, ő volt az egyetlen, aki ismerte Istent, aki jól ismerte Istent, aki Isten életét képviselte ezen a földön. Úgyhogy Káin fogta magát, és ugye az ördög fogta Káint, és megölte Ábelt azért, hogy ezt a folyamatot megállítsa. És aztán elment építeni egy várost, aminek Hánok lett a neve, az ugyanaz a név, mint az Énok, ami beavatottat jelent ráadásul, és a fiáról szólt, és ezen a vonalon igazából elindult egy olyan nép, egy olyan kultúra, egy olyan megközelítés, aminek a vége, ezt később láttuk, igazából az özönvíz lett. Tehát létrejött egy olyan gonosz és elvetemült világ, ami a Szent Istennek el kellett pusztítani. Tehát ez volt az egyik reakció. Ma nagyon nehéz kutatni a történelembe ezt az időszakot, mert nem nagyon maradtak fönn emlékek. Ugye az özönvíz ezeket elpusztította, de nagyon sokan foglalkoznak vele ezzel az időszakkal, tehát a teremtés és az özönvíz közötti időszakkal. Mint mondtam, régebben a mai nagy ütős vallások, mármint az okkultakra gondolok, azok mind innen származtatják magukat, nem is véletlenül ebből a korszakból. Aztán megyünk tovább, ugye Káin és Ábel esete megtörtént, megyünk tovább, és milyen érdekes dolog történt. Van ez a rész, hogy lőn pedig, 1 Mózes 6.1, lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdenek a föld színén, és lányaik születtek. És látták az Isten fiai az emberek lányait, hogy szépek azok, és vettek maguknak feleségeket azok közül, akiket megkedveltek. És mondta az Úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. És az óriások vannak a földön abban az időben, sőt még azután is, amikor az Isten fiai bementek az emberek lányaihoz, és azok gyerekeket szültek nekik. Ezek azok a hatalmasok, akik elejétől fogva híres neves emberek voltak. Ez volt a következő igazi komoly befolyás az ördög részéről, hogy a bukott angyalok, ugye ez erről szól, a bukott angyalok létrehoztak egy új fajt, mondhatjuk így, a Földön, akik az óriások voltak. Az óriások jelenléte a Földön, ugye egyrészt a Biblia megemlékezik, az összes komolyabb történelemben, tehát görög, aztán az indiai világ, tehát ez a keleti világ, aztán az északi népek, germán népek, viking népek, tehát minden olyan népnek a történelmében való ezek ott vannak, akiktől feljegyzések maradtak fel. Tehát az óriásoknak a jelenléte az egy dokumentált és történelmi szempontból is bizonyított valami. Az egy teljesen más kérdés, hogy Isten elbánt ezzel a kérdéssel, illetve hogy nem volt túl nagy befolyása. Hát azért volt befolyása. Én azt gondolom, hogy az özönvíz egyik oka az volt, hogy pontosan ez, hogy ezek az angyalok, akik elvették maguknak ezeket a nőket feleségül, és aztán gyerekeik születtek, ezeken keresztül elképesztő okkult tudás és hatás érte a Földet. És az a gonoszság, ami létrejött, amiről egyébként nem csak a Biblia emlékezik meg, hanem sok más történelmi visszatekintés is, vagy hagyomány, inkább így mondom, azok olyan idők voltak, amiknek mi még a szelét se éreztük a mai nap. Tehát ez egy nagyon-nagyon gonosz világ volt. Tehát ott voltak az óriások. Aztán megint egy érdekes dolog, ugye Noé fiai, Sém, Kám, Jáfet, a Kámi ágon született Kánaán. Ugye Kám volt a három testvér közül az, aki a rossz fiú volt. Ő volt az igazából, aki az özönvíz előtti kultúrából magával hozta azokat a dolgokat, amiket nem kellett, és erről az ágról született Nimród, akiről az egész babiloni vallás és a kultúra megemlékeztek talán, az összes többi lényeges vallás elágazott a Földön, illetve az ő ágából volt Kánaán, akik elfoglalták Kánaán földjét, és Kánaán földjén laktak. És amikor milyen különös, hogy Kánaán földje lett az ígéret földje, és amikor odaért a zsidó nép, akkor egyszerűen csak azt látta, hogy ott ilyen érdekes emberkék laknak. Amálek, aztán a Kitteus, a Jebuzeus, az Emóreus, meg az óriások, akik az Anáknak a fiai voltak. Most megnéztem ezeket a népeket, ez mind Kám leszármazottjai, és az óriások is ott voltak, az Anák fiai, akik megint ugyanez a vonal. És ami az érdekesség, hogy ugye az özönvíz elpusztította az óriásokat. És sokan kérdezték már, hogy akkor hogy a csodába keveredtek ide megint ezek az óriások. És én most erre nem tudom a választ, van itt azért egy érdekes mondat, hogy az óriások halálnak a Földön abban az időben, sőt, még azután is, amikor az Isten fiai bementek az emberek lányaihoz. Tehát elképzelhetőnek tartom, hogy nem csak egy ilyen eset volt az özönvíz előtt, amikor ezek az Isten fiak beléptek a történelembe, nem lehetett utána is még. Ugye a Dávid Góliát esetéből tudjuk, hogy még Góliát ott volt, és azt hiszem utána a Királyok könyvében később beszél arról, hogy hol számolták fel az óriásokat, és azóta nincsenek. Na most, amit akarok mondani ebből az igazából az, hogy azok, akik nem hisznek Istennek, nem hisznek a Bibliába, de elfogadják a történelmi adatokat, azok is látják, hogy az igazán nagy dolgok, azok mindig Isten munkájának megakadályozására születtek. Ilyen volt szerintem Káin és Ábel, amit nehéz bizonyítani, de aztán itt van már ez a terület, ahova elérkeztünk. Itt mindenképpen lehet látni. Aztán ott van Nimród, akiről a Biblia is ír, a világi történelem is, és tud, hogy egy abszolút lázadó volt a Biblia Istenével szembe. Tehát az a rendszer, amit ő létrehozott, az egy szembeszegülés, egy lázadás a Biblia Istenével szembe. Ebből fejlődtek ki igazából a mai vallások. És aztán ott van, amikor Ábrahám megkapta az ígéretet, hogy az ő magjából lesz a Mesiás, onnantól ismeritek a bibliai történelmet, hogy milyen giga erőket mozgósított az ördög arra, hogy ezt a vonalat felszámolja. Tehát, hogy ne tudjon megszületni a Messiás. Végig lehet nézni, hogy mik történtek, Én nem akarok így a részletekbe belemenni, de akár mondjuk már csak ott Jeruzsálem környékén és Betlehemben, tehát az ördög, az, amikor meghallotta Istentől az ígéreteket, mindig reagált rá, és igazából a világi történelmet ezek a reakciók alakították ki. Tehát, hogyha utána akarsz járni, meg akarsz nézni valamit, és a mélyére akarsz menni egy-egy filozófiának, vallásnak, mindig meg fogod találni ezeket a gyökereket. Ezt az, ugye az egyik klasszikus példa, amit nem említettem, de mégis érdemes, az Izmael és Izsák. Tehát ugye az Izmael személynek a létrejöttét megint a sátán hatása idézte elő azáltal, hogy ugye a szolgálónak született a gyereke, és aztán az édesapja, aki nagyon szerette volna Istent rávenni arra, hogy ő legyen az a valaki, akin keresztül az áldás megy. És Isten azt mondta, hogy nem rajta keresztül lesz, hanem az ígéreten keresztül. És aztán az izmáli ág az a mai arab világnak ugye a forrása. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy milyen hatása volt ennek a beavatkozásnak, így idézőjelben mondom, a történelemre, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy giga hatása volt a történelemre, mert ma az egész energiaegyensúly, az egész közel-keleti egyensúly, az egész világpolitikai egyensúlynak az egyik lényeges és meghatározó csoportja az az arab világ. A másik ugye a zsidó világ, és így mehetnénk tovább. Sokat gondolkodtam azon, hogy erről beszéljek-e, igazából fogok valamennyit, de csak azért, mert legtöbbötök ott volt az új világrendes előadáson, és értitek, hogy miről beszélek, és szerintem ez építő. A vallások, a Biblia által is megemlített vallások, illetve ma már jobban ismert okkult és pogány és mindenféle vallások, tartalmaznak egy nagyon érdekes elemet, az pedig az, hogy szétválasztják egymástól a mi olvasatunkban a sátánnak és Lucifernek a személyét. Ez azt jelenti, hogy két különböző istennel feleltetik meg a jó és a gonosz tudásának a kategóriáját, tehát a jó és a rossz kategóriát. Tehát ennek a szakasznak, amit az elején mondtam, az jobb szélét és a bal szélét, ez egy személyhez tartozik, általában egy Istenhez, egy rendszerhez. És aztán a halál és a pusztulás és a vég, hogy így mondjam, az pedig egy másikhoz. Ez azt jelenti, hogy az ókori kultúrák, akik ugye így a Biblia szerint a forrásai, azok a megfigyeléseik, illetve a szellemvilágnak a ráhatása, tehát az információ forrása az az ördög, így mondom. Ezek egységesek voltak abban, hogy külön kategóriába kezeljék az ismereteket, így mondom, és a tudást, és egy külön kategóriába kezeljék a pusztítást és a halált. Két különböző istenük volt minimum rá. A mi ismereteink szerint, Isten kijelentése szerint ez a kategória az egy személyhez kötődik. És ez miért fontos? Azért fontos, mert ez az a pont, ahol igazából az emberek mindig eljutnak oda, hogy én nem vagyok olyan gonosz, én nem vagyok olyan elvetemült, én nem vagyok rossz ember, és fönt tartom magam ezen a skálán való egy általam megítélt helyen, és egyszerűen nem is gondolják azt, hogy ennek végzetes következményei vannak. Ez az egyik oldal. A másik oldal a vallások tekintetében pedig az, hogy ez a mai valamire való a filozófiák egyek abban, hogy hisznek a reinkarnációban. Akár így, akár úgy, de valamilyen módon hisznek. És igazából ez a körforgás, ez az, ami elveszi az emberekből a félelmet, elveszi azt az érzékenységet, hogy még jobban mélyre kéne járni a dolognak. Amit én ebből ki akarok hozni, az igazából az, hogy innen is látni, hogy ezek a rendszerek közös tőről származnak, mert az igazi ellenséget, tehát az, akiről az ókori emberek is tudták, hogy pusztító, és tehát nem is akarom felsorolni, miket tulajdonítottak neki, nem azonosítják ezzel az ördögöt. És amiről beszéltem az előadásokon, ott is az van, hogy a mai sátánista, vagy egészen kemény vallások is Luciferrel azonosítják az ő forrásukat, és nem a sátánnal. És ez két külön kategória. És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ha találkozunk olyan emberekkel, akiket ez érint, vagy hogyha találkozunk olyan filozófiákkal, amiket így nem értünk ebben a dologban, akkor jó tudni, hogy minden olyan vallásban, minden olyan filozófiában, amit az ördögtől származik, ez szét van választva, és ő önmagát mindig csak ezen a területen, ezen a viszonylag elviselhető területen mutatja be, a másikról pedig mélyen hallgat. Illetve azok az emberek, akiknek erről van valamilyen elképzelésük, vagy azok a vallások, akiknek van erről elképzelésük, ezek feloldják ezt a feszültséget, amit ez jelent, mondjuk egy reinkarnációs, vagy egy valamilyen fajta filozófiával. Jó, tehát ennyi nagyjából az elmélet, amit így gondoltam mondani, vagy ismeretek, vagy igen, ismeretek erről a kérdésről. Ami talán így a gyakorlati alkalmazása ennek, hogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem nagyon sokáig kellett azt tanulni, hogy miért fontos dolog az, hogy Istennel kapcsolatban legyek, és hogy miért fontos dolog az, hogy amire azt mondom, hogy én ezt így gondolom, vagy ezt fogom tenni, azt arra Isten bólincsol rá. Tehát én nagyon sokáig úgy éltem, hogy ennek nem éreztem a szükségességet. Úgy értem, hogy terve volt jó, hogy jó pillanataimban közel húzódok Istenhez, de nem éreztem azt, hogy ez egy ilyen mindent eldöntő dolog lenne. És sokszor, azt hiszem, hogy sokszor könnyelműen bánunk azzal, hogy kijelentünk dolgokat, és olyan tekintélyt adunk neki, minthogyha ezt Isten tövettük volna. A nyelvhasználatunkban, szóhasználatunkban, és egy csomó mindenben vannak ilyen dolgok, hogy ezt mondja az Úr, meg... Tehát most így nem akarom ezeket így előhozni, de sok mindent használunk, amiből úgy tűnik, mintha mi folyamatosan Isten jelenlétében állnánk, és csak azokról beszélnénk egymással, amiket tőle hallottunk. És vagy például az, amikor... Én most Fruzsira néztem, és eszembe jutott, hogy mikor valaki elmegy egy misszióba, hogy tudja-e, hogy Isten küldte, vagy nem küldte. Tehát én csináltam már az életemben olyat, hogy azt hittem, hogy Isten küldött, vagy Isten akarja, nagyon akartam, hogy ez így legyen, és aztán ezt is mondtam mindenkinek, hogy én, amit csinálok, azt azért csinálom. De hát, hogy volt, hogy mellé nyúltam. Illetve, hogy nem volt meg ez az igény bennem, hogy biztosan tudni akarom. Tehát, hogy Uram, semmit nem teszek, hogyha te nem mondod. És ahogy így múlik az idő, meg nyilván ahogy érlel minket Isten, egyre inkább azt látom, hogy igazán a dolgaimnak, igazán a gondolataimnak, a döntéseimnek egyetlen lényeges kérdése van az, hogy honnan, mi a forrása ezeknek a dolgoknak. Mi a forrása? Tehát tudom-e, hogy Isten mit gondol előre a dologról? És egy kicsit így magamra ismerek ebben a kérdésben, amikor rengeteg az információm, mondjuk nézzük az egyházügyi törvényt. Tele van az ember információval, van egy kultúra, egy neveltetése, van egy magánvéleménye, és csak kettőt kell hozzáaludni, és a harmadik reggel kidob az agyad egy véleményt arról, hogy te nagyon jól állást tudjál abban foglalni, hogy itt mi történik, és hogy mi a kiút. És ez annyira egyértelmű, sőt, még beszélgetünk is róla, és már öten így gondoljuk, hogy azt mondjuk, hogy hát bizony, ez az út, mert hogy nem lehet más. És ez a módszer, amikor az ember így felelős keresztény emberként az összes ismerete birtokában, a barátaival a fejét összedugva eljut egy következtetésre, ez simán lehet rossz. Mert ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez Isten gondolata abban a kérdésben. És mennél inkább sok az információnk, és mennél inkább megnövekszik a bölcsesség, annál inkább nagy kérdés az, hogy igazából a döntéseimet, a véleményemet, azt Isten szín előtt hozom-e meg, vagy sem. És számomra így ez az egész, amiről idáig beszéltem, azt mondja, hogy szeretném megtanulni újra azt a fajta egyszerűséget, amit ott a csillagok alatt ülve az ember egyszerűen muszáj volt alkalmaznia, hogy nem voltak forrásai. tehát nem voltak forrásai. Nem tudta egy dologról különösképpen eldönteni, hogy az jó, rossz, vagy hogy mit kezdjen vele, mert egyszerűen nem volt róla ismerete. És azt hiszem, hogy tényleg így az Ószövetséget, hogyha végigolvasod, nagyon jól bemutatja azt a két embertípust, az egyik, aki elment és megkérdezte az urat, a másik, aki pedig nem ment el és nem kérdezte meg az urat, hanem gyártott magának rendszereket, vagy befogadott olyan tanításokat dolgokról, amire aztán később kultúrák épültek föl. Tehát én szeretném megtanulni újra ezt a fajta egyszerű gyermeki lelkületet, hogy nem az a kérdés, hogy nekem mi a véleményem egy dologról, és hogy az megállja a helyét, vagy nem, hanem az az egyetlen kérdés, hogy Istennek mi a véleménye a dologról. És pont mikor errefele jöttem kocsival, akkor így beugrott egy kép, hogy nagyon jó például reggelizni. De emlékezetből jól lakni nem lehet. Tehát, hogy tegnap hiába ettem egy nagyon jó reggelit, és ma arra emlékezem, attól az nem elégít, az nem valós, az nem az enyém. És ugyanígy van, hogy ha Istentől jön egy gondolat, az olyan, mint egy reggeli. De neki ma is van véleménye, ma is van gondolata dolgokról, ma is van kijelentése dolgokról, és hát bizony azt szeretné elmondani. Tehát én azt szeretném tudni, hogy mit gondol az Úr, akkor nem elég, hogy a lexikális tudásom megvan erről, és úgy sejtem, hogy kb. Mit gondol, hanem akkor meg kell kérdezni. Ugye? Tehát így ezt mondja. Elment, megkérdezte az Urat, ő megválaszolt, és emlékszem, azt mondtuk, hogy fű, de jó neki. Tehát, hogy ezt hogy kell csinálni, nem, hogy ez tényleg így működjön az életünkben. De sokkal inkább, engem így Isten erre bátorít mostanában, meg én is szeretnék titeket, hogy mennél inkább gázosak a körülmények, mennél inkább egyre több információ áll a rendelkezésünkre, mennél inkább megtudjuk, az agyunk hihetetlen módon fejlődik, így az évtizedek és az évszázadok során, mennél inkább átlátjuk ezeket a rendszereket, és amiről itt beszélgettünk, hogy az egész történelem, az egész vallási dolgok, az ördög munkája, mindegy ilyen nagy-nagy rendszerbe foglalható, és egyre jobban látszik a gerince, a bordái, a feje, meg mindenben az egész célja, ami végigmegy a történelemben. De ez elvihet minket oda is, hogy azt hisszük, hogy uralni is tudjuk, kontrollálni is tudjuk ezt az egész dolgot. És olyan ismereteink vannak, ami tuti biztos, hogy megáll. Tehát beszélgettem több mindenkivel, voltak önök, akik azt mondták, hogy lehet 3 hónap, és vége a világnak, mert bejött ez az egyházügyi törvény. Aztán mondjuk Hollandiában nincs egy ember se, aki tud erről az egyházi törvényről, Angliában meg egy fél se. Tehát, hogy annyira relatív az, hogy mit, hogy élsz meg. Van, aki már készül a börtönbe, és csomagolja a kis csomagját. Miközben egyetlen biztos pont van az életünkben, az Isten, ugye? Tehát, hogy, és az ígéretei. És nem tudom, mennyire tudom ezt így kifejezni, vagy átadni, de hihetetlenül hajlamosak vagyunk arra, hogy mi is ugyanezen a skálán gondolkodjunk a magunk biblikus gondolkodásával, és egy nagyon bölcs és értelmes mérlegelés során eljussunk egyfajta következtetésre, amit aztán úgy képviselünk, mint Istennek a kijelentését. De ez ettől még nem lesz Istennek a kijelentése. Tehát ha van bölcsessége, mert Isten korábban megtanított, hogy mondjuk ne üljek embert, vagy ne lopjak, akkor persze nem teszem. És tudom, hogy ebben a kérdésben Isten hogy gondolkodik. De ez nem azt jelenti, hogy egy adott kérdésben, például, hogy milyen munkát válasszak, ki legyen a párom, hova menjek misszióba, mit mondjak el egyáltalán az Úr nevében, vagy ugye, mikor beszélünk róla, ezeket nem lehet általános ismeretekből összerakni. Mert ezt egyedül Isten tudja, és hogyha nem ő mondja el nekünk ezeket a dolgokat, akkor ezek nem többek, mint a mi agyszüleményeink. És én azt gondolom, hogy magának a vallásnak, amit itt úgy szoktunk mondani, hogy a vallás, tehát amit így negatív előjellel mondunk, a létrejötte az pontosan ennek a fajta dolognak köszönhető, hogy a kereszténységen belül is nagyon masszívan jelen van ez a jó és a gonoszban való mérlegelven történő gondolkodás. Ugye ez hozza létre a hamis értékeket önmagunkról, Istenről, ez hozza létre a teljesítményorientáltságot, ez hozza létre igazából a, a törvényeskedést, aztán ez hozza létre a másik oldalon a liberális gondolkodást, amiről az egész Új Szövetség szól, ezeket a szélsőségeket, ezeket mindig ez a fajta gondolkodás meghonosodása jön, hogy nekem van egy elképzelésem arról, hogy ezt a dolgot hogy kell érteni, de ez nem esik egybe azzal, hogy Isten gondolja, hogy ezt hogyan kell érteni. Én azt gondolom, hogyha valaki húst eszik, az jó ember nem lehet. Isten pedig azt mondja, hogy ha húst eszik, is kell, hogy szeressed, de ha nem eszi, akkor is kell, hogy szeressed. Ez Isten véleménye a kérdésről. Ugye a törvény oda vezet, hogy aki megteszi, az nem lehet jó ember, Isten meg azt mondja, hogy de te ettől szeretheted. És csak így egy példa erre, hogy vagy azt mondja ugye Péter, hogy uram, én soha ilyet nem ettem, tisztátlan nem ettem, és sajnos nem is fogok, jó, hogyha ezt így megjegyzed. Isten meg azt mondja neki, hogy te nem mondd arra, amire én azt mondom, hogy szent, hogy ez tisztátalan. És Isten egyetlen kijelentésével fölülírta az egész zsidó kultúrát, amit Péter tanul, mert Isten egyszerűen azt mondta valamiről, hogy szent, azonnantól szent volt, akkor is a törvény minden betűje ellent mondott neki. Ez volt Isten kijelentése, az pedig volt a te értelmezésed, vagy a mi értelmezésünk ebben a kérdésben. Tehát összefoglalva az egész gondolatmenetet, nem, 10 percem van még? Jó, akkor csak, hogy eszembe jutott egy dolog, ami elég fontos. Én, ahogy felnőttem, hívő családban nőttem föl, keresztényként nőttem föl, viszonylag azt kell, hogy mondjam, hogy keresztény gondolkodásom van. Nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele, nekem ezek az angyalos témák, tehát ilyen angyalok, meg démonok, meg ördög, meg tehát egyáltalán láthatatlan világ, ez mindig úgy jött le, hogy ez egy olyan valami, mint a dzsinn a palackban. Tehát egy ilyen át lehet rajta nyúlni, igazából egy ilyen alacsonyabb rendű lét, egy alacsonyabb rendű faj, mint az ember. Mert nem látom, tehát, mert nincs teste. Tehát valami olyan, aminek nincs valamije. Tehát fosztóképzővel megáldott teremtmények, amiknek nincs az, ami nekem van. Tehát ösztönösen az alakult ki bennem, hogy az angyali világ, ez egy ilyen alacsonyabb rendű. Tehát, hogy nem számoltam vele úgy, mint egy kővel, ami mondjuk éppen átestem. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy Isten szellem. És ő hozta létre ugye az anyagi világot és a testet, az embereket, minket is ő teremtett. És Isten egy sokkal magasabb rendű valóság, mint amilyenek mi vagyunk. És az angyali világ is egy sokkal magasabb rendű valami, mint amik mi vagyunk. És így, ha hierarchiákat nézünk, tehát mondjuk egy példát, mondjuk egy elefánt, egy veréb, meg egy papucsállatka. Ugye ez egy ilyen hierarchia. Tehát az egyik egy emlős, a másik egy madár, a harmadik pedig egy nem is tudom micsoda. Egy lábbeli. Tehát így három. Ugyanígy ez a hierarchia megvan. Tehát van Isten, vannak az angyalok, és vagyunk mi. Tehát amikor róluk gondolkodunk, függetlenül attól, hogy nem látjuk őket, nem tudjuk kontrollálni őket, jó, ha tudjuk, hogy egy felettünk álló szintről beszélünk. És az ördögnek a valóság, erről Sanyi nagyon sokat beszélt, és jól beszélt, hogy az az igazán profi ellenség, aki észrevétlen tud maradni az életedben, és az ördög ebben hihetetlenül jó. Amit mi itt most csinálunk, az igazából az, hogy nem foglalkozunk azzal, hogy őt megtaláljuk, viszont a munkáját a történelemben, igen, így a történelemben, vagy a bibliai történelemben, vagy a gyakorlati életben, azt igenis meg lehet fogni. Igenis meg lehet fogadni. Tehát a hatása ennek a dolognak, ez igenis valóságos. És ami lenyűgöző, hogy igazából kiformált egy történelmet. Tehát a világi történelmet és a sötét oldal történelmét, az nem csak úgy keletkezett, azt létrehozták. Tehát abban gigamunkák vannak fektetve, hogy egy olyan világban vagyunk ma, amiben vagyunk, illetve hogy az utolsó időkben egy olyan világba érkezünk, ahova érkezni fogunk. Tehát ez szerintem fontos tudni, hogy amikor azt mondja, hogy azt hiszem Mihály arkangyalról mondja, hogy még ő sem engedte meg magának azt, hogy is van ez az ige? hogy káromló beszédet mondjon az ördögről, valami ilyesmi, ugye? Ugye, hogy káromló... Igen, tehát, hogy... Igen, illetve hihetetlen az a tisztelet, így mondom, amivel Isten megtiszteli a gonoszt, hogy hagyja, hogy ezt az egész dolgot végigcsinálja. Tehát, hogy például Jób esetében, ahogy Isten tárgyal vele. Igen. Még egyszer? Igen. És tehát jó tudnunk, hogy én inkább azt akarom ebből kihozni, hogy én nagyon szeretem az állatokat, és az oroszlánokat különösen, de egyre jobban tisztelem őket. Tehát, hogy jó tévében nézni, jó rács mögül nézni, vagy valami olyan helyről, ami nagyon messze van attól, hogy érintkezésbe lépjünk, és hogy ugyanígy kéne hozzáállnunk így ezekhez a dolgokhoz is, hogy jó tudni, jó látni, de az alapelv, hogy legyünk azért tisztában az erőviszonyokkal. Tehát, hogy ezek nem segédmunkások. Tehát a sötét oldal, az nem, tehát nem szabad alá becsülni őket. És a másik bölcsesség, ami szerintem megint csak fontos, és újra és újra aláhúzom, hogy nekünk, hívőknek, újjászületett hívőknek van két nagyon egyszerű védelmünk ezzel kapcsolatban. Az egyik az, amit Isten kijelentett, és ugye ez nagyon fontos, hogy azt mondja, hogy Jézus Krisztus összetaposta a sátán fejét, és aki Krisztusban van, tehát aki újjászületett, azt az ördög nem is érintheti. Tehát bentről, miközben nézed ezt az állatkertet, így mondom az oroszlánokat valahol, ott van egy nagyon határozott rács, amiről jó, ha tudod, hogy ott van, hogy ő nem érinthet téged. Tehát el van intézve, hogy ő téged nem érinthet. Ez azt jelenti, és erről megint Sanyi szokott nagyon sokat beszélni, hogy ami hatást téged ér, ezek leginkább kivetítések, leginkább a kívánságaidon keresztül történő kísértések, de nem egy közvetlen kontakt, nem egy olyan valami, amivel így az ördög általában az embereket eléri. Ez fontos. És éppen ezért, mert Isten ezt mondta, van egy lehetőséged arra, hogy egyszerűen csak elfordulj, és menj az Úrhoz. Tehát amikor az ember meghozza azt a döntést, hogy ellenáll az ördögnek, és Istenhez fordul, akkor ez a mozdulat, ez le van zsírozva. Ezt Isten elvégezte, hogy ezt meg tudod tenni. Tehát akkor milyen fajta védelmünk van az egész ellen? Pontosan olyan, mint egy kisgyereknek, nem? Hogy ott van egy kisgyerek, ott vannak ezek a hatalmas fenevadak, és Isten azt mondja, hogy te olyan vagy, mint egy kisgyerek, és ő gondoskodik arról, hogy téged ők nem érinthetnek, és ő gondoskodik arról, hogyha a kérdésed van, óhajod, sóhajod, bármit, akkor menj az Úrhoz. És ő gondoskodik rólam. Tehát ennek a végül is a summája ennek a gondolatnak az, hogy jó tudni az ördögről, hogy kicsoda, jó tudni, hogy az evangélium azt mondja, hogy Isten elbánt vele, és van egyfajta olyan közbevetés közötted és közötted, ami teljesen és hermetikusan elválaszthat tőle, és megvan a lehetőséged arra, hogy ne vele foglalkozzál, hanem az Úrral foglalkozzál, és megvannak a forrásaid, hogy egy olyan életet éljél, ahol ez az egész tőle távol tud lenni, legalább annyira, hogy bánni tudjál vele. Ez egy fontos gondolat. És a harmadik pedig az, amiről így az egész szólt, az a rendszer, hogy a mai embernek a rákfenéje a gondolkodásában, az a rendszerben való gondolkodás. És egyre nagyobb, egyre átláthatatlanabb, egyre kifinomultabb rendszerekben gondolkodunk. És a vallások között is, minden vallás egy rendszer, ezek között is nagyon nagy különbség van. És vannak olyan vallási rendszerek, amik hihetetlenül kifinomultak, és sok rétűek, és nagyon sok mindenre kiterjedőek, több ezer éves történelem van mögöttük, de ettől még ezek rendszerek. És ugye arra, hogy ezt az ember felismerje, illetve kommunikálni tudja olyan emberekkel, akik ezekben benne van, ez mindig elég ez, hogy amit így a Biblia mond, hogy van egy válaszuk arra, hogy ne féljenek a haláltól, ugye ez az egyik dolog, és mindig, ha mélyebben megnézed a kérdést, mindig megáll a rendszer egy olyan ponton, mielőtt elérné az élő Istent. mindig megáll a rendszer egy olyan ponton, mielőtt Jézus Krisztus annak látná és ismerni, aki ő valójában. És azt kell, hogy mondjam, hogy amikor beszélsz egy buddhistával, vagy beszélsz egy krisna hívővel, vagy beszélsz egy bárkivel, és meghallgatod arról, hogy ő miben hisz, kiben hisz, és meghallgatod a magyarázatait, mindig ezt a két szélét mindig megtalálod a beszélgetésekben. Az egyik az, hogy van valami válasz arra, hogy ne kelljen félni a haláltól, tehát van egy áthidaló megoldása arra, hogy igazából nem ismerte föl, hogy az ördög az, aki ezt az egészet manipulálja, hanem azt hiszi, hogy rendben van. A túloldalon pedig akármennyire hasonlít az, amiben hisz a kereszténységre, vagy abban, amiben mi hiszünk, mindig elakad azon a ponton, hogy nem tudja Krisztust annak látni és vallani, aki ő valójában. Mert ezek a szövegek, hogy Jézus Krisztus, meg Mohamed, meg az összes többi, ezek ugyanazok a személyek, ezek nagyon gyenge megfogalmazású rizsák. Mert ha elfogadjuk, hogy ezek a személyek ugyanazok, akkor mondjuk illene, hogy legalább ugyanazt képviseljék, nem? Tehát, hogy mondjuk Mohamednek legyenek már ilyen kicsit krisztusos gondolatai, vagy Krisztusnak Mohamedes gondolatai, vagy krisnás gondolatai, de ezeket mélyen megnézed és átnézed, ezeket látod, hogy ezek tűz, víz, tehát semmi köze az egésznek egymáshoz. Tehát ez a következtetés, amit így levonnak sokan, hogy fú, minden út Rómába vezet, vagy nem ezt mondják, tehát, hogy minden út oda vezet, és igazából mindenki ugyanarról beszél, ezt csak azok mondják, akik nem ismerik a mélységeket. Megnézem, hogy van-e itt még valami ige, amit jó felolvasni, meg kigyűjtöttem. Igen, talán még egy ige. Azt hiszem, hogy a Máté 19. Igen, Máté 19.16-tól. És íme hozzájött egy ember, aki azt mondta neki, jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életet, tartsd meg a parancsolatokat. Amire ezt fölírtam, az igazából ennek a jó fogalmának a tisztázása. Amire az egész témám így alapoztam, hogy Jézus azt mondta, azt jelentette ki, hogy a jó fogalma az nem választható el Isten személyétől. Tehát nem létezik Istentől függetlenül jó és rossz. Ez egy nem létező fogalom. A jó fogalma össze van kötve Isten személyével, ez olyan, mint a Tomi föltett egy kérdést itt valamelyik nap, hogy mit jelent az a szó, hogy dicsőség? Mert keresi rá a választ, hogy ki tudjuk fejezni, mit jelent ez a szó, hogy dicsőség. És így jól feladta a leckét ez a dolog, és sokat gondolkodtam rajta, most nem akarok erről beszélni, talán csak annyit, hogy egy tulajdonsága mindenképpen van, hogy nem lehet elválasztani egy személytől. És éppen ezért megfogalmazni se lehet, mert egy konkrét személyhez kötődik, és általában Istenhez kötődik, mert ezt a fogalmat, hogy dicsőség, Istennel kapcsolatban használjuk. Tehát egy tulajdonság, egy olyan tulajdonság ez, ami nem választható el egy személytől. És a jó fogalma, hogy valaki jó, az egy olyan tulajdonság, ami nem választható el Isten személyétől. Tehát nem létezik rajta kívül ez a fogalom. És igazából az ördög újítása, hogy így mondjam, vagy az ördög rendszere, az, hogy de igenis létezik ez a fogalom, az pedig az a perspektíva, amit ő ad, annak a legszéle, amiért az emberek az életüket és vérüket odaadná, hogy azt a szintet elérjék az életükbe, hogy sikeresek, elismertek, boldogok, gazdagok, egészségesek, hasznosak, szépek, sok gyereknek a szülei, ezek legyenek. Tehát ezek azok a fogalmak, ami minden kultúrában az embernek így a célkitűzései voltak, amire azt mondjuk, hogy na, ez tényleg jó. Vagy a nemes gondolatok, nemesség, bölcsessége, csomó ilyen fogalom van, amiket így kiteszünk erre a palettára. Isten igéje meg azt mondja, hogy ez hazugság, mert ezek csak olyan fogalmak, amik ellettek választva Isten személyétől, és mi megpróbáljuk őket tényként elfogadni, hogy ez a valóság. És ugyanígy igaz, amit az előbb mondtam, hogy lehet egy gondolatom, ami biblikus, de ha ez nem Istentől van, akkor ez ugyanilyen dolog. mert el van választva Isten személyétől. Hamis profétáknak volt ez a fixa megélhetési forrása, hogy rendkívül biblikus, Istentől, eredetileg Istentől származó proféciákat egy olyan időszakban mondtak el, amikor az nem volt igaz. Tehát azt mondták a népnek, menj ki, Isten a kezedbe adja. Ezt mondja az Úr? Persze, ezt mondta az Úr előtte 62 nappal, és úgy is volt, de most nem mondott az Úr semmit. Ők meg elmondták, kimentek, és levágták fülüket, farkukat. Tehát azt hiszem, hogy elmagyaráztam eléggé, tehát nem mondok itt több példát. Jézus itt tisztázza ezt a kérdést. Ne mondjatok engem jónak, mert nincsen jó senki más, csak az Isten. Mielőtt befejezem, megkérdezem, hogy van-e így ezzel a témával kapcsolatban valami hozzászólásotok, kérdésetek, amit így megbeszéljünk, vagy sanyisan mondva ugorjuk a témát, menjünk tovább. Mármint, hogy nem ma, hanem akkor befejezem. Akkor amit azért elmondok, hogy van egy sorozatunk, egy ilyen, hát ez nem előadás sorozat, ez egy ennél sokkal jobb. Úgy hívjuk, hogy a gondolkodás forradalma. Csütörtök esténként van, és hogyha hallgatod ezt a felvételt, és ez érdekel, ez egy hihetetlen jó sorozat arról, hogy megtanulj nem csak Isten szerint, hanem bölcsen gondolkodni. És hogy megtaláld úgy a helyed ebben az életben, hogy tényleg igényes kérdéseket tudjál feltenni, és ezekre az igényes kérdésekre igényes válaszokat is tudjál kapni. A gondolkodásforradalma.hu oldalon találsz egy felületet, ahol ha regisztrálsz, akkor ezekről az előadásokról hamarosan fogsz kapni e-mailen keresztül felvételeket, illetve minden csütörtökön 6-kor, ugye? Igen, 5:30, igen. 17:30-kor, 17:30-kor itt ebben az épületben várunk szeretettel, és vannak honlapok, ahol akár az eredményessel találkozó, akár a gondolkodásforradalma.hu, vagy amit említettem, az új világrendes előadás sorozatokat megtalálod. Több ilyen is van, az egyik az istenlétezik.hu, a másik az eredményesélet.hu, a harmadik pedig a jóhír.neobase.hu. Ezen a három oldalon megtalálod. És van egy negyedik, 3+1, igen, az a rafael.hu, ahol a videókat nagyon jó minőségben meg lehet találni, tehát hogyha nem csak MP3-ba szeretnéd ezt hallgatni, akkor a videón is meg tudod nézni, de a legjobb élőben, tehát mindenkit bátorítunk arra, hogy gyertek el személyesen. Akkor nincs kérdés, ugye? Senkinek semmi?
Az ökumenizmus is azt mondja, hogy minden Istenhez vezet, és a legjobb vallások is, ugye mostanában már ezt mondja, minden jó, de minden Istenhez.
Igen. És az az igazság, hogy ez igaz. Mert minden ilyen filozófiának a célja, a végállomása, az Isten képe, az megáll itt ezen a szinten. Tehát így megáll ezen a szinten, amit mi úgy hívunk, ugye, hogy Lucifer, vagy a tudás atya, vagy a bölcsesség forrása, vagy nem tudom, az életnek a hercege, tehát ezerféle jelző van rá. Tényleg valóban minden út egy pontba vezet, csak ez a pont, ez nem Isten, hanem egy másik személy, amit nagyon fontos tudni, illetve ez nem egy rágalom, nem egy kitaláció, hanem hogyha mélyebben megnézed ezeket a filozófiákat és a vallásokat, hajszál pontosan leírják, hogy az a személy, akik ők hisznek, az hogy gondolkodik dolgokról, és mit tanít dolgokról, mit tanít a múltról, a történelemről, az értékrendekről. És mindig kiszúrod ebben, hogy ez nem a Biblia Istene, hanem ez egy olyan személy, aki ebben a kérdésben, a jó gonosz tudásának a kérdésében tényleg profi, és felállított egy olyan filozófiát, amiben az emberek úgy tudnak létezni, hogy igazából nem kell feladni a az autonómiájukat, és nem érik el soha Istent. Tehát ez egy, szerintem egy egyre inkább jó mondat, csak ki kell cserélni a címzettet. Tehát, hogy nem az élő Istenhez vezet, ez biztos. Képzeljétek el, múlt héten rájöttem arra, hogy miért született az evolúció elmélet. És hogy miért fog mostanában megbukni. Ez persze egy ilyen felengzősnek tűnik, de nagyon fontos dolog. Az evolúció elmélet 1800, nem tudom mikor született, tehát valahogy ott abban az időszakban, és teljesen átrendezte a világot. És megdöbbentő, hogy azok a vallások, amikről én beszélek, illetve ezek a filozófiák, amikről én beszélek, illetve a sötét oldalnak a képviselői a történelem folyamán, az egész rendszerük egy evolúció rendszer. Az azt jelenti, hogy mindegyik egyet gondol arról, hogy, hogy az ember, a mai ember egy meghatározott fejlődési folyamaton keresztül fejlődött ki a tudatból, vagy az energiából, vagy mindenki máshogy hívja, ami azzal, hogy elterjedt az evolúció elmélet a modern világban, az emberek megtanultak gondolkodni azon a módon, hogy tudjuk ma már értelmezni, hogy milyen egy ilyen, úgy elvben, milyen egy ilyen fejlődési folyamat. És ez az eszköz arra igazán, hogy meg tud érteni ezeknek a vallásoknak a tanítását, akik pontosan ugyanezt tanítják. Az egész reinkarnációs gondolatnak ez a szellemi evolúció és folyamat, ez a lényege. Az egy teljesen más kérdés, hogy az evolúciós elmélet az egy materialista közegben született. És ma fel fog számolódni, tehát elkezdődött felszámolni. Nekem meggyőződésem, hogy ez a vita és ez a hatalmas harc a kreacionisták és az evolucionisták között leginkább azért van, mert el fog tűnni, tehát meg fog dőlni az evolúció elmélet, mint olyan. Ez egyrészt jó hír, mert ez a keresztény filozófiának ad egyfajta hitelességet és a Bibliának, másrészt rossz hír, mert teljes mértékben magunkra maradunk az okkult világgal. Ez azt jelenti, hogy az okkult filozófiáknak meg lesz a létjogosultsága, és a keresztény, tehát mindenki fog valamiben hinni, ez a dolog lényege. Tehát ha a materializmus eltűnik, mindenki fog valamiben hinni. Tehát csak így érdekes látni történelmi táblatokból, hogy egy filozófia, behoz az ördög egy filozófiát, ez megtanítja az embereket egyfajta módon gondolkodni, utána pedig kiütjük ezt a filozófiát, ami pedig megteremti a létjogosultságát, hogy pontosan ugyanoda keveredjünk vissza, ahol az őseink az ókorban voltak, hogy minden egyes ember minimum hit valakiben, 1-2-10-20 Istenben vagy akiben csak lehetett. Érdekes gondolat. Bárkinek más kérés azon kívül, hogy hagyjuk abba? Ha nincs, akkor imádkozzunk, és akkor hazamegyünk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt az alkalmat, és kérlek, hogy azokat a gondolatokat, amik itt tőled vannak, amiket építőnek találsz, azokat áld meg a szívünkben, és adj elég alázatot ahhoz, hogy tudhassuk, hogy nem minden szól nekünk, nem tudjuk, hogy dolgokat bizonyos esetekben miért kell elmondani, kinek lesz a hasznára, de mindenképpen azt kérjük, hogy vidd messzire és használd a jóra ezeket a dolgokat, és leginkább azt kérjük, hogy minket pedig, akik ismerhetünk téged, akiket megváltottál, akik a tiéd vagyunk, hogy erősíts abban, hogy merjünk gyermekek lenni, olyan gyermekek, akik közel húzódnak hozzád, akik bíznak benned, akiknek a forrásuk az te vagy, az mennyei édesatyánk, akitől tanulunk, akitől a védelmet kapjuk, aki elbántál ezekkel a kérdésekkel, és segíts abban, hogy tényleg egyre inkább akarjunk folyamatosan kapcsolatban lenni veled, és tőled hallani, és nem csak hallani információkat, hanem a te lényeddel kapcsolatban lenni, igazi közösségben. Úgy, ahogy Pál is mondta, hogy mindent kárnak és mindent szemértnek ítélt azért, hogy téged, Uram, ismerhessem annak, aki vagy. Mi is ezt szeretnénk kérni, és imádkozunk azokért, akik még nem ismernek téged, azokért, akiknek az életében munkát végzel, hogy tényleg megismerhessenek téged annak, aki vagy. Imádkozunk ezekért az emberekért, hogy szólíts meg őket, hogy válts meg őket, hogy adjál nekik örök életet, és nem csak örök életet, hanem egy mély és valós közösséget veled. És kérünk téged, aki esetleg ezt hallgatod, hogy tudd, hogy Isten keres téged, hogy Istennek az eszközei hihetetlen nagyok, hogy elér a szívedhez, megjelenik a gondolataidban, az életedben, formálja a történelmedet, és hogy Isten szeret, Isten gondoskodni akar rólad. És kérünk mi, akik ismerjük őt, hogy vedd őt komolyan, és tudd azt, hogyha egyszer hívod az életedben, akkor ő nem vett ki, és számíthatsz rá, hogy vezet tovább. És mi pedig itt, akik vagyunk, szeretettel várunk és segítünk, amiben tudunk, akár ha személyesen eljössz, akár hogyha írsz nekünk. És Urunk, köszönjük, hogy Te gondoskodtál rólunk, hogy Te megváltottál minket, és hogy Te eljössz értünk, és elviszel a Te országodba. És köszönjük, hogy nem akarsz nekünk kevesebbet adni, mint a Te fiadat. És köszönjük, hogy munkálod bennünk, hogy ne is elégedjünk meg ennél kevesebbel. Hálásak vagyunk neked, köszönjük ezt az alkalmat Jézus nevében. Amen.